az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Hozzád emelem, Uram, lelkemet, Istenem, benned bízom, ne szégyenüljek meg. Útjaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem. Vezess engem a te igazságodban, és így taníts engem, mert te vagy üdvözítő Istenem. Ifjúságomnak vétkeiről ne emlékezzél meg, Uram, kegyelmesen gondolj rám a te jóságodért. Imádkozzunk. Mindenható Isten, szerető Atyánk, hálát adunk neked az adventért, hálát adunk az elmúlt estékért, hálát adunk neked a gyermekekért, és Uram, köszönjük, hogy mi is gyermekeid lehetünk, és te minden nap elkészített számunkra, hogy éljünk az élet kenyerével. Te tudod, Uram, hogy hogyan történik ez személyes életünkben. Te minden nap készítesz feladatokat nekünk, amit akarod, hogy elvégezzünk imádságban, másokért, szeretetteljes odafordulásba azokhoz, akik szeretet híján vannak, és cselekvésre és adakozásra azok iránt, akik rászorulnak. Te tudod, Uram, hogy mennyire teljesítjük ezeket. Add nekünk a te világosságodat, hogy világosságot fényénél lássuk önmagunkat. Könyörülj rajtunk, hogy ne magyarázkodjunk, ne mentegetőzzünk előtted, hanem amit feltársz romlott gondolkozásunkból, indulatainkból, beszédünkből, vagy akár cselekedeteinkből töredelmes szívvel tudjuk eléd hozni, letenni, és várni a te feloldozó szavadat. Uram, kérlek, dicsőítsd meg magadat életünkben azzal, hogy megerősítsz minket a kereszthordozásra. Amen. Isten igéjét hallgassuk meg, úgy, amint megírva találjuk a János írás apostol mennyei jelenésekről szóló könyvében, a 15. fejezetben, a 3. verstől a következőképpen hangzik Isten igéje. Énekelték Mózesnek, Isten szolgájának énekét és a bárány énekét. Nagyok és csodálatosak a te műveid, mindenható Úristen. Igazságosak és igazak a te útaid, népek királya. Ki ne félne téged, Urunk, és ki ne dicsőíteni a te nevedet, hiszen egyedül te vagy a szent, mert a népek eljönnek mind, és leborulnak előtted, mert nyilvánvalóvá lettek igazságos tetteid. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, a tegnapi este módosult az ige hirdetés azáltal, hogy a gyerekekkel közösen tartottuk, és csak felhívtam a figyelmet, és most se fogok mindent elmondani, ami úgy gondolom kimarad, de a Bonhoeffer Követés című könyvére, az Egyértelmű Engedelmesség című fejezetre tessenek megszerezni ezt a könyvet, és tessenek elolvasni. Nagyon határozottan kezdi a fejezetnek az írását, valamit Jézus mond, és akinek mondja, a gazdag ifjú nemet mond, Lévi, Péter meg igent mond. Tehát egyértelmű mind a kettőnek, mind a két csoportnak a válasza. Aztán jön egy nagyon szép kifejtés, hogy hogyan gondolunk erre, és az ember miközben olvassa, bólogat, hát igen, tényleg ezt lehet így érteni. És a tanításnak a végén van egy csattanó, hogy tulajdonképpen, ahogy mi ma viszonyulunk Jézus szavához, az, hogy hogy lehet kibújni az engedelmesség alól. És volt egy hiba is az elmondottakban, jó, hogy van kontrollom, tehát a háború befejezése előtt egy nappal végezték ki, nem egy évvel a háború előtt. ezt hibásan mondtam, de jól gondoltam. Azért szeretném, ha elolvasnánk, mert sokkal inkább megtapasztaljuk, ha figyelmesen olvassuk, hogy mennyire jó adottságaink vannak arra, hogy megmagyarázzuk, hogy valamit miért nem teszünk. Úgy, ahogy kellene. Egy kicsit olyan, mint amikor én kezdtem komolyan venni az Urat, és 10 parancsolatról beszélgettünk, mit jelent ez a parancsolat, és jött a felelet, ó, hát azért azt nem kell annyira komolyan venni. Csak ennél sokkal cselesebb az ember, mert nem csak így mondja el, hanem valahogy kibújik a teljesítés elől. Márpedig az egyértelmű engedelmesség azt jelenti, hogy amit Jézus mond, én azt halálosan komolyan veszem, mert ha nem, akkor meghalok örökre. Mondanám, hogy talán a mai este üzenete, ami a Labos László testvérem ének választása alapján következik, talán egyszerűbbnek és könnyűbbnek, vagy nem olyan fájónak tűnik, azt tudnélik, hogy legyen az életünk az Isten magasztalása. Azért jött Jézus, hogy megismerjük az Urat, és az egész életünk olyan legyen, amivel magasztaljuk és dicsőítjük őt. És töprengtem, mert az Ószövetségtől kezdve a Jelenések könyvéig rengeteg Isten magasztaló ének van. Azért választottam a Jelenések könyvét, mert ami itt történik, akik énekelnek, már teljes bizonyossággal tudják, hogy méltó a megölt bárány. Hogy méltó a mindenható Isten a dicsőítésre, a magasztalásra, hogy ő szent. De én azt gondolom, hogyha visszagondolunk életünknek arra a szakaszára, amikor már komolyan kezdtük venni a Bibliát, amikor rendszeresen kezdtük olvasni, és amikor imádságainkkal az Úrhoz fordultunk, és nem ennyi volt az imádság, hogy ja Istenem, csak engem segíts meg, csak most segíts meg, hanem el tudtunk mélyedni a vele való közösségben, azt követően csodákat élünk át, hogy hogyan vezet az Úr bennünket, hogyan irányítja az életünket, és csodákat arra nézve is, hogy remegve gondolunk egy-egy dologra, amit annyira szeretnénk, amire vágyik a szívünk. De ott van egy pici retteg, és hát, ha Uram, Te nem akarod megadni. És hányszor tette, amit kértünk. Még az elképzelésünket, még a reménységünket is felülmúlóan. Érdemes ezeket összegyűjteni, érdemes ezekre gondolni. Mert nem csak az előrement szenteknek van tapasztalatuk arról, hogy Isten hatalmas, szent és csodálatos Isten, dicséretre méltó, hanem ha nem feledkezünk meg az életünkben azokról a tetteiről, életünk folyamán átélt csodákról, akkor ez mind segít bennünket arra, hogy mi magasztaljuk és dicsőítsük az Urat. És nem egyszerűen, hogy ez egy formula legyen, mert ahol a liturgiában Isten dicsőítése van, az sem azért kerül oda, hogy ilyen is legyen a liturgiában, hanem hogy a gyülekezet szíve mélyéig, lelke mélyéig átélje a csodát. Mert hát a magasztalás az nem úgy történik, hogy most ez következik, és akkor a magasztalom, mert a beszéd ebből a szempontból majdnem semmi. Hanem amivel megvan telve a szívünk, az számít, és ha abból jön elő az a dicsőítő szó, amit elmondunk, az Isten magasztalás, annak van értelme. Természetesen egy alapfeltétel, hogy tényleg tudjuk, hogy kicsoda az Isten. Tehát egy személyes ismerettség a személyéről és a tetteiről. És a személye is az Új Szövetségben tárul fel előttünk igazán. A Zsoltárokban találkozunk, mennyi Isten dicsőítés van. Találkozunk Mózes énekében, már Mózes második könyvében, meg végig az Ószövetségben. De hozzájuk képest, mi messze többet tudunk arról, hogy kicsoda az Isten. Annyira, hogy a Szentírás világossá teszi, Jézus nélkül jól megismerni Istent nem is lehet. Aki engem látott, látta az atyát, mondja Jézus. Jézus arcán ismerhetjük fel Isten dicsőségének a ragyogását. Mert hát nem lehet gondolkozás nélkül hívőnek lenni. Az egyik nagy kincs, hogy bár az egész világban a manipulálás, embereknek a rászedése az egy fő hivatás, de a gondolkozó hívő embert sokkal nehezebb rászedni. Mert figyelmesek vagyunk, a Szentírás alapján vizsgáljuk az életet, a saját életünket, az országunknak az életét, embereknek a cselekedeteit, nem azért, hogy megítéljük, csak hogy el tudjuk igazodni. És ha ezen közben látjuk Istennek a csodálatosságát, Jézusnak a mindent felülmúló jellemét, tökéletességét és a felfoghatatlan hatalmát és mélységes alázatát és engedelmességét. Aki engedelmes volt, mind halálig a kereszten elhordozott halálig, akkor egyszerűen csak ámul az ember, hogy a világteremtő hatalmas Isten. Nem tudom pontosan, hogy mennyi csillag van az égen, de minden galaxisban van 100 millió, olyan, mint a nap meg a föld, és 1 milliárd galaxis van, nem tudom, hogy ennyi van-e, de a tudósok most erről beszélnek, ez elég sok, és aki ezt a hatalmas világot teremtette, az egyenként ismer bennünket, törődik velünk, és javunkat akarja. Hát ezen csak ámulni lehet. Ezért csak csodálni lehet Istent. És ha így ismerjük meg, akkor a hozzávaló közelítésünk. Diót olykor azt mondani, hogy mi partnerei vagyunk Istennek. Valamivel szebb talán, hogy munkatársai, de már ne haragudjatok, ha arra gondoltak, hogy mekkora világról beszéltem, és lehet, hogy annál is nagyobb, és az még csak a materiális világ, mert van egy másfajta világ is. Hát akkor elég furcsán néz ki. Persze, egy édesanyja süti a süteményt, és a gyerek odaáll mellé és csinál valamit, akkor ott is érezzük, hát azért mégis az anya süti a süteményt, nem a 2 éves vagy a 3 éves kislány. De hát mondjuk ott még a gyerek munkatársa, de hát Bibliában is benn van egyébként, hogy Isten munkatársai vagyunk, csak visszafogottan kell erről beszélni, hogy szentnek lássuk, hatalmasnak lássuk. Ha nem így van, akkor nem tudjuk kellőképpen tisztelni, nem neki van szüksége rá, hogy tiszteljük, hanem nekünk. Nekem van szükségem rá. Emlékszem rá, már javában értettem sok mindent a Bibliából, de még nagyon sok mindent nem értettem belőle. Tudtam a szeretet kettős nagy parancsolatát, el is tudtam mondani természetesen, még prédikáltam is róla. Fogalmam sincs, hogy hogy. Mert én még abban az időben nem éreztem, hogy szeretem Istent. Pedig ő mondja, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből. És aztán az egy nagy csoda volt számomra, mikor vagy 10-valahány éves Krisztus követni próbáló élet után egyszer csak rádöbbentem, hogy a szívem mélyéből árad a szeretet Isten felé, a szívem mélyéből árad a szeretet Jézus felé. Hát ő személy, aki figyel engem, aki szeret engem, írja János apostol, nem abban van a szeretet, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeretett. De azért ezt nem magyarázzuk úgy, hogy akkor mi nem is kell, hogy szeressük az Urat. Hát Isten szerethető, csodálható, szerethető, és egyedül ő imádható. És szeretném elmondani, hogy ha ezt megtanuljuk, ha figyelmesek vagyunk, megtanuljuk. Tehát nem kell, mint házi feladatot teljesíteni, hanem ha figyelmesek vagyunk az Isten kapcsolatunkban, a Jézus kapcsolatunkban, akkor ez a lelkünkből fog jönni. És elképzelhetetlenül nagy segítséget jelent az életünk megpróbáltatásaiban, hogy ilyen a kapcsolatunk vele, hogy dicsőíteni, áldani és magasztalni tudjuk. Mindegyikünk átmegy olyan megaláztatásokon és megpróbáltatásokon, amik nem elhordozhatók Jézus nélkül. A Zimányi Józsi bácsira sokat szoktunk hivatkozni, hogy talán 8,5 évet töltött a gulágokon. Mások is elviselték, mások is jöttek haza onnan. Meg szoktam hallgatni azokat, akik úgy, ahogy az édesapám hadifogságban voltak, és elmondtak dolgokat. Keresztény emberek Isten gondviseléséről, és azt mondom, hogy az jó, persze, mind igaz volt, imádkoztak, és tudták, hogy Isten őrizte meg őket. De a hívő emberek életéből nekem hiányzik, ha nem mondják el, az a bizonyságtétel, hogy mit éltek át a Krisztus jelen valóságában, a vele való közösségben, hogy fedezték fel a saját bűneiket, hogy milyen nyomorult az ember, hogy kétségbe tud esni, hogy elveszíti a hitét, hogy kitör belőle az önzés, hogy félti az életét. Mert azok a megragadóak számomra, ahol a Krisztus hit együttműködik az Isten bevetett gondviselő hittel. Ahol átéli azt, hogy be van burkolva Krisztusban. És ebben a Krisztussal egy közösségben, egészen különlegesen éljük meg, hogy képesek vagyunk nem gyűlölni embereket. Képesek vagyunk összeroppanás nélkül elhordozni, hogy lenulláznak bennünket. Képesek vagyunk elhordozni, hogy gonosz módon rágalmaznak bennünket dolgokkal, amelyek nem történtek meg, amiket nem követtünk el, vagy ha valami a tudomásunkra jut, akkor ebben a krisztusi jelenlétben vizsgálom, hogy van-e abban igazság, amivel mások rosszat mondanak rólam, mert ha van, akkor bizony oda kell borulni, és nem azt mondani, hogy milyen gazember ő rosszat mond rólam, hanem Isten őt is felhasználta arra, hogy én jobban lássam magamat. Ezek csoda. Hát így élhetjük végig az egész életünket, ha tudjuk, hogy ki az Isten. És nem fogom a gyülekezet türelmét túlságosan igénybe venni, de a készülés közben már a hét elején, amikor megbeszéltük, hogy melyik témák lesznek az én témáim, akkor az jutott eszembe, hogy tulajdonképpen ez az utolsó, ez a mai téma, az Isten magasztalás téma, ez maga az élet. Mert akkor nyilvánvaló, hogy él bennem Krisztus, ha én, mint Pál és Szilás a börtönben, magasztalták és dicsőítették az Istent. Emlékszem rá, Billy Graham prédikált valahol Magyarországon, azt sem tudom pontosan már, hogy mikor, de ez volt az igéje, hogy Pál és Szilás a börtönben vannak. És ugye felteszi a kérdést, sírtak? Nem. Morogtak? Nem. Zúgolódtak? Nem. Hát mit csináltak? Dicséretet énekeltek, magasztalták az Istent. Hát ez van leírva a Bibliában. És a Biblia nem beszél mellé. És tényleg megtörténik, hogy valamilyen keserves körülmények között áldjad én lelkem a dicsőség örök királyát, ez az ének jut eszünkbe. Hogy jön ez? Hát ez nem telik tőlünk. Bennünk él a Krisztus. Vagy amit Pál ír a Filippieknek, örüljetek az Úrban mindenkor, velem együtt örüljetek, ismét mondom, hogy örüljetek, tele van ez a levél örömmel bilincsek között. És mindig pirompodva olvasom a zsidókhoz írott levélből azt, ami pár nappal ezelőtt ki volt írva. Örömnek tartottátok, amikor megraboltak titeket. Azt hiszem, még sose örültem, ha megloptak. De ez egy jelzés is. Mert amikor olvasom újra meg újra, érzem, hogy valami még nincs rendben bennem Jézussal. Mert persze, ennek a világnak a mértéke szerint, hát hogy ne háborognék, hogy ne szidnám. De a Krisztus mértéke szerint nem. Mert azaz ebben az esetben is igaz, hogy a hatalmas Isten, aki ezt a felfoghatatlanul nagy világot megteremtette, minden számon tart az életemben, akkor ő pontosan tudta, hogy most majd meg fognak lopni. Hát ez egy próbatétel. Vagyonotok elrablását örömmel fogadtátok. És hát minden más. Rosszat mondanak rólunk, örömmel fogadjuk. De ha nem, akkor tegnapi napra gondolva máshol van a gyökér. És nekünk Krisztusba kell gyökerezni. Valami olyan egységbe, ami szinte felfoghatatlan, Jézus mondja, én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Nálam nélkül semmit nem tudtok cselekedni. És az én életem igazolása, hogy mennyire nem tudok cselekedni, ha nélküle maradok. Mennyire másképpen cselekszem, mint amikor vele vagyok. Másképpen gondolkozom. Másképpen ítélek meg embereket. Másképpen gondolok rájuk. Mert vannak dolgok, amikhez az emberi erőlködés kevés. Nálam nélkül semmit sem cselekedtek. Szóval, ami a hét elején eszembe jutott, hogy mi az, ami az élethez kell? Mondjatok néhány dolgot, testvérek. A földi élethez. Levegő. Aztán víz. Aztán kenyér. Úgy napfény is. De én csak erre a háromra gondoltam. János evangéliumát, hogyha figyelmesen olvassuk, akkor Jézus ezekről beszél, a fényről is természetesen, ő a világ világossága, ő az élet kenyere. Ő megígéri, hogy nem maradtok árván. Elküldöm a paraklét, azt a vigasztalót, a pártfogót hozzátok, a lelket, a szent lelket. És aki ott van vele és benne, élő víz folyamai ömlenek annak belsejéből, mert annyira megtölt. Ami a Bibliában van, ezeket a dolgokat nem érdekes olvasmányként olvassuk, igaz? Hanem, hogy részesüljünk benne. És akkor csak vegyük komolyan. A Szentlélekkel kapcsolatban milyen sokszor van bennünk egy védekezés, ja, hát a karizmatikusok, azokat le lehet söpörni az asztalról. Én nem gondolom, hogy nekünk azzal kell foglalkozni, hogy őket söpörjük, vagy nem söpörjük. Hát nekünk azt meg kell vizsgálni magunkban, hogy amit a Szentírás mond, vegyetek szent lelket. Mondjátok meg nekem, hány percig bírjátok ki levegő nélkül? Tízig még a gyöngyhalászok sem nagyon. De lehet, hogy ők 10 percig kibírják. Azt hiszem, ők bírják legtovább levegő nélkül. 8 percig, köszönöm. Hát valahogy úgy kellene innen hazamennetek, hogy gondoltok rá. Hogy megszívjátok a lelketeket. És szükség van, hogy belevegőzzük, hogy imádkozzunk. Hát olyan komolyan veszi Jézus, mikor mondja, hogy adati mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik. Tehát el kell kérni. Ne féljünk tőle, hogy ennek következtében mi valami vad szektába kerülünk. Hát dehogy is. Jobban megértjük. Jobb világosan lesz. A lélek megtanít bennünket. Mondom, mert előttem vannak a tegnap itt az első sorba ülő gyerekek. Hát elhihetitek, hogy nem készültem arra, hogy együtt fogok velük prédikálni. De valahogy úgy jött ez az egész. Tehát Isten nekünk mondja, hogy mi csináljunk. És ez nem azt jelenti, hogy hóbortos, mert azt hiszi, hogy vele Isten beszél. Istennek van hatalma arra, hogy igazítsa az életünket. Hogy incsen, hogy oda ne menj. Vagy hogy valahova menj el. Unt arra például, hogy megtudjuk valakiről, hogy beteg és elmenjünk hozzá. Akkor se rossz, ha akkor tudjuk meg, hogy meggyógyult, vagy akkor megyünk, de igazából a betegnek szüksége van arra, hogy mi beburkolózva és betelve a Szentlélekkel menjünk. És amire nincs ilyen sűrűn szükségünk a vízre. De arra is szükségünk van. Azt nem tudom, hány napig bírja ki az ember víz nélkül. Kenyér nélkül valamivel tovább. De csak figyeljétek meg, Hogyan zajlik az imádkozó bibliaolvasó életetek? Lehet, hogy nagyon jól, és akkor már velem együtt újjongtok és hálát adtok az Úrnak. De ha van olyan napotok, amikor nem nagyon megy az Isten magasztalás, akkor meg kellene vizsgálni, hogy hogy zajlott a reggeli bibliaolvasás, és mi volt az imádságot a középpontjában. Nem kérdezlek benneteket, hogy jelentkezzetek, hogy ki szokott Bibliát olvasni, mert biztos vagyok benne, hogy mindenki, aki itt van. Ha nem, akkor sürgősen kezdje el. Nem lehet kenyér nélkül. A Jézus beszél velünk, és óriási hatással. Hát megváltozik az embernek, a gondolata iránya változik meg. Én szoktam breviárium alapján imádkozni, meg természetesen saját szavaimmal imádkozni, mindegyikre óriási szükségem van. De hát arra, hogy tudjam, hogy én nem egy feladatot teljesítek, hanem beszélek ahhoz, aki ott van velem és figyel rám, mert megígérte, hogy velem lesz. És figyelek arra, amit mond. Nem könnyű. Az egyértelmű engedelmességre gondoljatok, nem olyan könnyű. Békülj meg ellenfeleddel, amíg az úton vagy vele. Vagy van veled. Hát nem, hogy nem mindig olyan egyszerű. De ő mondja. És akkor, ha nem akarok, akkor mit kell tennem? Hát elmondom neki, Uram, én tudom, hogy te ezt mondod, de én nem akarok. De tudom, hogy meg kellene tennem. És te meg tudsz változtatni engem, és én nem akarok kemény lenni veled szemben. És miközben ezeket elmondjuk, hát ő cselekszik az ő szent lelkével. Értelmet ad. Meg ne sértődjetek, hogy szükségetek van több értelemre, de hát szükségünk van több értelemre. Hogy úgy tudjon gondolkozni, hogy szerinte való módon. Sok emberi kapcsolat terhes, de egészen másképp történik, hogyha a kettő közül az egyik fél, és most te rólad van szó, mert te vagy itt. Ezt ebben az életet biztosító feltételben végzi. Hiszen elhangzott valamelyik este, ugye Jézus mondja, hogy az Isten országa már közöttetek van. Hát ez azt jelenti, hogy ő nem a földi élet lehetőségeket biztosítja egyszerűen számunkra, hanem a mennyei élet lehetőségeket. Nem tudtam nektek elmondani, testvérek, hogy hogy magasztaljátok Istent. Csak arról tudtam nektek beszélni, hogy mi kell ahhoz, hogy magasztalni tudjátok Istent. Éljetek abban a közegben, amit ő a mennyországból hozott, ami az örök életet biztosítja számunkra. Már itt, itt, örök élet kincseket. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyám, köszönöm neked az élet kenyerét, az Úr Jézust. Köszönöm az élet vizének forrását, hogy hozzá bármikor jöhetek. És köszönöm az élet lelkét. Uram, töltsd be minket, és könyörülj rajtunk, hogy képtelenek legyünk nélküled élni. Amen. A 71-es éneknek mind a két versszakát énekeljük el az úrvacsorára készülve.
Azért
mennyei atyánk, te nem taszítod el a tékozló fiút, hanem magadhoz öleled. Szállj meg minket, amikor bűneinkkel és erőtlenségeinkkel hozzád menekülünk, és mutasd meg kegyelmedet az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt, és hallgassuk meg parancsolatait. Ezt mondja az Úr. Én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj. Ne tégy fele barátod ellen hamis tanú bizonyságot. Ne kívánt fele barátod házát, ne kívánt fele barátod házastársát, vagy bármiféle tulajdonát. Krisztusunk ezt mondja, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből, ez az első és nagy parancsolat. A második hasonlít ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat, nincs más parancsolat, amely nagyobb ezeknél. Az Úr Jézus Krisztus apostola erre tanít. Ha azt mondjuk, nincs bennünk bűn, becsapjuk magunkat és igazság nincs bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hűséges és igaz az Isten. Megbocsátja bűneinket és megtisztít minket minden gonoszságtól. Ezek után, testvéreim, akik úrvacsorát kívántok venni, felállva feleljetek a gyónási kérdésekre. Az élő Isten színe előtt kérdem mindenkitől személy szerint, testvérem az Úrban, vallod-e magad bűnösnek és ezért kárhozatra méltónak, vallod-e?
Vallom.
Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e?
Bánom.
Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened, megbocsátottál-e?
Megbocsátottam.
Igyekszel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekszel-e?
Igyekszem.
Hiszed-e, hogy Isten Krisztusért megbocsát a megtérő bűnösnek? Hiszed-e?
Hiszem.
Ezzel a hittel könyörögjünk Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet. Jézus Krisztus mennybe menetele előtt az apostolokra bízta az oldás és kötés hatalmát. Én, ha igazán bánjátok bűneiteket, és bíztok az ő kegyelmében, hirdetem bűneitek bocsánatát az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, hogy oldozva legyetek a földön és a mennyekben. Bízzatok bűnbánó és Krisztusban reménykedő testvéreim! Isten az Úr Jézus Krisztus véréért megbocsátotta bűnötöket. Az ő szent lelke legyen veletek, hogy teremjétek a megtéréshez méltó gyümölcsöket az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk szent nevét. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk a Jézus Krisztus által. Mert teljesítetted ígéretedet, és megváltót küldtél a világnak. Ezért az üdvözültek mennyei seregével, és a földön élő egész anyaszentegyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét.
Angyal seregek,
Szent vagy, Urunk, és nagy a Te irgalmad. Elítéled a bűnt, de megmented a bűnösöket szeretett fiad élete árán. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küldd el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk teste és vére által egyetlen testvéri közösségé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint együtt így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vívj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Ami Urunk Jézus Krisztus, azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely értetek adatik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorált, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta és ezt mondta. Igyatok ebből mindnyájan, e pohár az új szövetség az én véremben, mely értetek és sokakért kiontatik bűnök bocsánatára, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből, és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg eljön, mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökkön örökké.
Megteszel üdvösségünkre, add meg most mindenkinek azt, amire szüksége van. A kételkedőnek hitet, a gyengének álhatatosságot, a kemény szívűnek megtérést, az elesettnek új erőt, az aggódónak megnyugvást, a szomorkodónak vigasztalást. Egyesíts minket szent tested és véred közösségében, hogy valamennyien részesüljünk minden értelmet meghaladó békességedben, és megízleljük eljövendő országod örömét. Amen. Ime minden kész, járuljatok az Úr szent oltárához.
Adjunk hálát az Úrnak és magasztaljuk szent nevét. Mostan bocsátasz el bennünket, Urunk, beszédet szerint békességben, mert látták szemeink a Te üdvösségedet, melyet mindenek szemelátára készítettél, világosságul a népek megvilágosítására, és a te népednek dicsőségére. Amen.
Testvéreim, menjetek el, és hirdessétek az Úr halálát és feltámadását. Tegyetek bizonyságot szeretetéről. Akik megtapasztaltátok a bűnbocsánat örömét, építsétek a testvéri közösséget megbocsátással és önfeláldozó szeretettel. Mindezek után vegyétek az áldást. Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa a szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.